A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csúcs Judit és sorozatunk szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakértő.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atyának az évközben zajló rendszeres budapesti előadás sorozatához kapcsolódunk. Az elmúlt hetekben, kicsit még visszatekintve az előző évadra, a változáshoz, a fejlődéshez vezető útról kezdtünk el beszélgetni, tehát arról, hogy mi segíthet bennünket, ha felismerjük, hogy változásra, egyfajta tovább lépésre lenne szükségünk. A fejlődés útjának hat állomását mutattad be keddi alkalmaidon egy lengyel szakember Dobrovolszki nyomán. Ezekből az első négyről esett szó legutóbb, ezt most gyorsan végig is mondom. Tehát az első állomás az az, hogy az életünkben jelenlévő negatívumokra vagy érzelmi zavarokra lehetőségként vagy figyelmeztető jelként tekintünk. Utána a második állomás során megismerjük, közelebb engedjük magunkhoz ezeket a negatív érzelmeket, zavarokat, amiket eddig több mint valószínű, hogy ellensúlyozni akartunk. Harmadik lépésben az önreflexióról volt szó, hiszen sokan vannak, akik nem tanulnak a kríziseikből, ha nincs önreflexió, akkor nem is tudunk tanulni, előre haladni. A negyedik pontban pedig a belátásról esett szó, vagyis ezt így fogalmaztuk, hogy az igazság rámeső részét magamra veszem. Talán azt lenne érdemes elmondani, hogy bár ezeket most itt pontokba szedtük, de nyilván ez egy folyamat, nem lehet ezt ennyire nagyon különvenni, hogy akkor erre kell két nap, utána erre egy nap, tehát ez egy hosszas belső út.
Kétségkívül így van, több-kevesebb időt igényel, lehet, hogy egész hosszú időt igényel, de amikor pontokat fogalmazunk meg, akkor tulajdonképpen a megértésünket segítjük. Tehát nem arról van szó, hogy ez pont centire, millire így van, és mindig ugyanannyi idő az egyik lépés, mint a másik, vagy hogy nem lehetséges az, hogy az egyik szakasznál hosszabb idejűt tartunk, a másik szakasznál meg jóval rövidebb ideig tartózkodunk. Ez a természetes. De amikor megragadunk valamit, megfogalmazzuk, pontokba szedjük, akkor tulajdonképpen pontosan a zavarainkat és a velük kapcsolatos belső káoszunkat kezdjük el rendezni. És ez a fajta rálátási lehetőség és képesség a pontok nyomán, ez már is segítségünkre van, hogy ne csak egy zavarodottságban vagy, és ezt még szívesen hozzátenném, miután a változás lépéseiről beszélünk, ne csak a rossz érzéseinknél kelljen időzni. Az agyunkban mondhatjuk azt, hogy működik két nagyon-nagyon egyszerű evolúciós folyamat révén kialakult igazság. Sok is létezik, de most a változásra vonatkozóan. Az egyik, hogy a megszokott az biztonságos. Megszokott biztonságos, megszokott biztonságos, nem akarom többször mondani. Vagyis hiába igaz az, amit Carl Gustav Jung mondott, hogy a menedékeink előbb-utóbb a börtönünké lesznek, akkor komfortossá tesszük a börtönünket. Tehát az első gondolat, hogy a változással összefüggésben az a normális, hogy egy csomó negatív érzésünk fog támadni, még akkor is, ha egyébként belátjuk, hogy ez most már szükséges. És ezt az evolúciós tapasztalatok is segítik, Már, hogy stagnáljunk és ne változzunk, ezzel a tapasztalattal, hogy a megszokott, az biztonságos, megszokott, biztonságos. Mi a második év ezredek során elmélyül tapasztalati tudás, a másik pedig így szól, a jóhoz ragaszkodj. Amikor egy változásra van szükség, nagyon gyakran nem valami rosszat kell elengednünk, hanem valami jót. Legalábbis valamit, ami valamilyen szempontból nagyon jó. Mondjuk, amikor valaki túl sokat eszik, akkor valamilyen finomat kell elengednie, hogy valami nagyon táplálót kell elengednie, hogy valamit, ami nagyon vágyik, hogy amikor megette, az nagyon jó érzést ad neki, de hozhatjuk nyilván hosszan a sort. Amikor az igazamat kell elengedni, vagy a jó szokásaimból valamit elengedni azért, mert már az élet ezt kinőtte. Hogy már most nem tudom megengedni magamnak, ezt hiába volt egy jó szokás. Tehát az élet nagyon gyakran erős kihívást intéz felénk, amikor a szükséges, kívánatos, helyes irányban történő, erkölcsileg is megfelelő változáshoz valami jót kell tudnunk elengedni.
Ez a bizonyos negyedik állomás, ami ugye a belátás, az, hogy az igazság rám eső részét magamra veszem. Beszéltünk arról, hogy ez egy fájdalmas dolog, és hogy sokszor nehezebb szembenézni az igazsággal, és ilyenkor juthatunk el ahhoz a ponthoz, amikor azt mondjuk, hogy hát én elszúrtam az életem. Ez egy hiedelem. Hogyan értsük ezt? Biztos, hogy van az életünknek legalább egy olyan pontja, amikor egy kicsit úgy érezzük, hogy én ezt az egészet elszúrtam.
Igen, vagy most derül ki, hogy alkalmatlan vagyok valamire, vagy most derül ki, hogy mennyire ostoba is voltam, vagy mennyire vak voltam, hogy elfogytak az eszközeim. Hogy tulajdonképpen tehetetlennek érzem magam, ellehetetlenülök, tanácstalan vagyok, ötleteim sincsenek, eltűnik a kreativitásom, a spontaneitásom, nem érzem magam szabadnak, teljesen beszűkült lelkiállapotba kerülök, és már csak dühöngeni tudok. Mit jelent ez? Hogy kisebb-nagyobb mértékben egyszer csak tulajdonképpen ezt a belátást, ezt a pillanatot igyekszünk nagyon elhárítani magunktól. Hogy kimondjuk, hogy bár van diplomám, és 30 éve vagyok a pályán, 20 éve vagyok pap, 10 éve vagyok édesanya, teljesen mindegy, mondhatnánk más számokat és más helyzeteket, és tulajdonképpen fogalmam sincs, hogy ezt most hogy kéne csinálni.
Ez az a bizonyos elszúrtam érzés, erre tudjuk ezt a mondatot használni, hogy elszúrtam az életem?
Talán nem erre, de itt most egy egyszerű példát akartam hozni. És aztán persze a helyzet egészen súlyossá is lehet. Amikor úgy érzem, hogy mondjuk a férj és a feleség az egymással való kapcsolatában ellehetetlenül, és egyszer csak megjelenik a férjben és a feleségben nem egyszer egyébként párhuzamosan, hogy elszúrtam az életem. Hát már mindent megpróbáltam, vagy már mindent megpróbáltunk, mondja, vagy gondolja a feleség, már könyörögtem, már zsaroltam, már ordítottam, már édesgettem, már manipuláltam, már a szívére beszéltem, már mindent megpróbáltam. Hát akkor ezt elszúrtam.
Miért van az, hogy ez mégis egy hiedelem, vagy hogyan tudjuk ezt föloldani, ezt az érzést?
Hadd idézzem ide azt a filozófust, akinek a mondását nagyon-nagyon szeretem, Schopenhauer azt mondta, hogy a legtöbb ember a saját határait a világ korlátainak tartja. Tehát amikor egy ellehetetlenülésig jutok, mondjuk pedagógusként egy gyerekkel, feleségként egy férjel, szülőként a gyerekkel, vagy gyerekként a szüleimmel, vagy a barát a barátjával, lehetne hosszan mondani a sort, akkor általában nem arról van szó, hogy ne lehetne valamit másképpen és jobban és eredményesebben és elégedettebben, hanem hogy én magam eljutottam a saját korlátaimig, és valóban igaz az, hogy a saját magam megváltozása, megváltoztatása nélkül ebben az elakadtságban leszek, esetleg azzal az érzés vagy élmény világgal, hogy na jó, én ezt teljesen elszúrtam.
Hogyha itt megragadunk ebben a mondat körben, tehát nem tudunk rá fölülről, kívülről nézni, most ez a kép jutott eszembe, akkor nincs is esélyünk eljutni odáig, hogy lássuk azt, hogy ez egy hiedelem, és hogy ezen a mondaton túl is van még nagyon sok minden.
Igen, így van. Tehát ami általában az érzelmi zavaroknak, vagy amikor érzelmileg zavarodottak vagyunk, vagy nagyon negatív érzések uralkodnak rajtunk, egy közös ismérve, amit újból és újból szívesen hangsúlyozok, hogy beszűkült lelki érzelmi állapotba kerültünk. Tehát például egy gyászoló mindenképpen a gyász természetéből adódóan egy nagyon erősen a veszteségre figyelő és a körül keringő, beszűkült érzelmi állapotban van. És mit mond a gyászoló, vagy mit mond valaki, aki krízisben van, nem látja a jövőt, például a krízisnek az egyik ismérve, hogy a jövő képem eltűnik, mit mond a gyászoló, nem tudok nélküle élni. És hát egyébként meg tudjuk, hogy tud nélküle élni, csak nem így éli át. A beszűkültség miatt, a fájdalom miatt, a mélypont miatt, természetesen. És azt látja, vagy azt gondolja, hogy nincs tovább.
A fejlődés útjáról beszélgetünk továbbra is. Joggal merülhet föl a hallgatóban, hogy jó, most már mikor érkezünk már meg oda, hogy akkor valami pozitív is történik, pedig még csak most jön az a fogalom, amit már többször is használtál az előbb, hogy ellehetetlenül, és a folyamatban is ez a következő, az ötödik állomás, hogyha számszerűsíteni szeretném, és ez ráadásul elkerülhetetlen eleme a folyamatnak, tehát mintha még beljebb mennénk a nehézségek erdejében. Miért van erre a bizonyos ellehetetlenülésre szükség?
Ez a kutató, ez a lengyel pszichoterapeuta, akit idéztél a mai beszélgetésünk elején, egy jelzőt is hozzátesz, és most nem is pontosan ezt a jelzőt akarom mondani, nyilván a fordítási nehézségek miatt sem, hanem annak a lényegét. Mert így mondta ezt, hogy létrejön egy áldott ellehetetlenülés. Egy hasznos ellehetetlenülés, egy jövőbe mutató, egy termékeny ellehetetlenülés. És milyen érdekes, ugye, hogy ez egy paradoxon, egy ellentmondás. Hát ezt sose szoktuk mondani, hogy áldott ellehetetlenülés, vagy termékeny ellehetetlenülés. És most csak, hogy egy asszociációt megengedjek magamnak, mikor ott áll Gábriel angyal Máriával, és azt mondja neki, hogy áldott vagy te az asszonyok között. És tudjuk, hogy utána egy milyen életutat fog bejárni, hogy hogyan kell átélnie azt, hogy a fiát elítélik, és bántják, és megölik. És erre mi leginkább azt mondanánk, na hát ha van áldatlan asszonyi sors, vagy édesanyai életpálya, akkor Máriáé biztos, hogy az. Miközben szívesen hozzá tudjuk tenni, hogy miközben az ellehetetlenülésnek és az előtte való lépések érzelmi fájdalmának a súlyát és nehézségét éppen, hogy nem akarjuk eltagadni, de aközben ebből az ellehetetlenülésből tud megszületni valami, ami az ellehetetlenülés nélkül nem születik meg. Most, hogyha ezt Jézusra és az ő élet útjára vonatkoztatom, akkor azt mondom, hogy az ő ellehetetlenüléséből sajátos módon ott abban a korabeli társadalomban, a korabeli vallásos zsidók között, a farizeusokkal, a szadduceusokkal, és nem akarom ragozni a főtanáccsal. Tulajdonképpen ez egy ellehetetlenülés, aminek egy gyilkossága vége, és közben ebből születik az, amit így nevezünk meg, hogy megváltás.
Az jutott eszembe, hogy más témák kapcsán is többször előkerült már az a jelenség, talán most így mondom, hogy sokszor a negatív dolgokban rejlik a bejárata valami jónak. Ugye itt most konkrétan a fejlődésről beszélgetünk, és maga ennek az útnak a kezdőpontja is azt mondja, hogy a negatív érzelmekre, mint lehetőségként tekintek. Ugyanakkor megértem azt, hogyha a hallgatóban most egyfajta tiltakozás van, hogy hát miért csak így lehet, miért csak így juthatok el valahova. Hát nem lehet az, hogy én valahol a folyamat közepén én észlelem, hogy jaj, hát én nem jó úton járok, és elindulok valamerre, másmerre, és akkor is majd kiukadok a jó megoldáshoz.
Nagyon egyetértek minden hallgatóval, de főleg együttérző vagyok, hogyha ez a kérdés vagy ez a téma így merül föl. Az egyik, hogy szerencsére, vagy mondhatjuk így, hogy Istennek hála, nagyon is vannak olyan folyamatok, amelyek lépésről lépésre zajlanak, hirtelen fölismerjük, hogy kicsit céltévesztettünk, vagy valahol veszteglünk, és tulajdonképpen krízisek, nehézségek, ellehetetlenülés nélkül fejlődünk. Nagyon sok ilyen folyamatban van részünk. Igen ám, de a realitás az, hogy még amikor a legjobban figyelünk is, amikor leginkább tudjuk azt, hogy létezik, azt, hogy lépésről lépésre, és megfontoltak, és előrelátóak vagyunk, és tudjuk mi az, hogy prevenció, ez akkor is így történik. Nem mindig, de időről időre természetszerűen így történik. Akkor is, hogyha mindent beleadtunk és mindent beletettünk. Ez akkor is néha így történik. És ezért olyan fontos, hogy ne negatív érzéseket és gondolatokat kapcsoljunk ezekhez a folyamatokhoz. És hogy ne hibáztassuk magunkat. És ne hibáztassunk másokat. Ne keressünk bűnbakot. Ne gondoljuk azt, hogy ha elég erős lett volna a hitem, vagy ha mások segítettek volna, vagy ha az anyukám, apukám másképp szeretett volna, akkor ez nem történne meg. Mert valami mindig megtörténik velünk, amiben az ellehetetlenülés elkerülhetetlen lesz.
Ha már itt tartunk, akkor beszélhetünk arról is, ez is előkerült az előadásodon, hogy mi az, ami segíthet bennünket. És ez pedig a felfedezés és a tudás utáni vágyunk, ami mindenkiben ott van, kiben erősebben, kiben kevésbé, de ez egy olyan területe az énünknek, amire ilyenkor támaszkodhatunk. Például a gyerekek is, bár félnek valamitől, de sokszor azt látjuk, hogy mégis közelebb és közelebb mennek, és megpróbálják felfedezni. Ez az a metódus, amit ebbe a folyamatba beültethetünk, amikor így azt érezzük, hogy hát ez borzasztó. Lehet az, hogy ilyenkor azt érzem, hogy de mi van utána? Biztos lesz jobb.
Igen, egyfajta gyermeki kíváncsiság és érdeklődés nagy segítségünkre van, és egy idő után pedig a felnőtt embernek az a tapasztalata, hogy hiszen ilyet már éltem át. Hát most gondolok bele, 5 évvel ezelőtt, ami nagyon hasonló volt. Vagy hát a munkahelyemen éppen most csináltam végig egy ilyet. Ja, hát akkor most csak a férjemmel is ugyanez van. Vagy éppen hogy kiverekedtük magunkat a férjemmel, feleségem való nehézségekből. Hát most a munkahelyem valami hasonlót. Ó, hát én tudom, hogy ez hogy működik. Ha már előre látom a lépéseket, hogy egymásnak hogy fogunk egymás torkának esni, és hogy látjuk be, hogy mennyire értelmetlen volt, hogy de jó lesz majd bocsánatot kérni. Tehát a tapasztalataink nagy segítségünkre vannak akkor, ha tudatosan visszaemlékezünk rájuk.
Ezzel el is érkeztünk a fejlődés útjának a végéhez, a 6. állomáshoz, hogyha úgy tetszik, ami a tudatosság. Ez az a fogalom, ami köré koncentrálódik, és azt is kimondhatjuk így a folyamat lezárásaképpen, hogyha ez a tudatosság nem jön létre, akkor nem jön létre a fejlődés sem nagy valószínűséggel.
Igen, és ezt akár így is fogalmazhatnánk, hogy az élet tapasztalatból tudatosság nélkül nem lesz életbölcsesség. Mert látjuk azt, hogy valakik újból és újból belefutnak nehézségekbe, konfliktusokba, érzelmi zavarokba, negatív érzelmekbe és a többi, és tulajdonképpen mindig, mintha nulláról kezdenék. Hogy a 114. alkalommal is megbántják a szeretteiket, a 247. alkalommal is kétségbe esnek, az 524. hasonló helyzetben is gyorsan kitalálják, hogy ki a hibás és ki a bűnbak, és elkezdik őt gyűlölni, vagy kirekeszteni egy csoportból. Szóval az élet tapasztalat még nem garancia az élet bölcsességre.
A fejlődés útjához kapcsolódóan még egy fontos dologról beszéljünk. Azt hiszem, hogy az egész folyamatot illetően nagyon sokat számít az, hogy mit hozunk otthonról a félelmeinket illetően. Ezt miért kapcsoltad ehhez a témához, miért tartottad fontosnak kiemelni?
Azért, mert a családból nagyon sok örökség érkezik, amiket aztán sokszor nem tudatosan viszünk tovább. És nem egyszer a szüleink akaratlanul is a legjobb szándékkal különböző üzeneteket küldenek nekünk, sokszor nem is csak a szavaikkal, hanem az életükkel, ahogy hozzáállnak az élethez, vagy problémákhoz, vagy emberekhez, helyzetekhez és konfliktusokhoz, a saját nehézségeikhez, és megtanítják nekünk azt észrevétlenül, hogy mennyire kell félni, hogy mi mindentől kell félni, hogy mi mindentől kell rettegni, hogy mi minden van, ami majd árt nekünk, vagy amihez nem szabad közel mennünk, mert nagyon veszélyes. És így azt is megtanuljuk, akarva akaratlanul, hogy nagyon mélyen a saját tehetségünk, adottságaink és képességeink alatt éljünk. Mert az élethez szükséges bátorságot és kockáztatást nem vállaljuk. Mert hiszen sokkal könnyűbb azt mondani, hogy a házastársam a hibás és a felelős, és visszautalva a negyedik pont az igazság rám eső részét nem magamra venni, kifejezetten kényelmetlen lesz majd belátni, hogy én hogy vagyok benne egy vitában, vagy egy konfliktusban, hogy hogy tartom azt fönn, hogy mi az a magatartásforma, ami joggal újból és újból bántja és idegesíti az én társamat, vagy a gyerekemet, vagy a munkatársamat. Vagyis kétségkívül megtanuljuk azt, mert félni után. Ezért megtanuljuk azt, hogy már jó előre rengeteg korlátot és falat építsünk, hogy elkerülhessük azt, hogy egyáltalán egy olyan helyzetbe kerülünk, ahol majd félni fogunk. Még véletlenül se kerüljünk oda. És ezért megtanulunk félni ott is, ahol lehet, hogy van okunk félni, de lehetőségünk van a félelmeinken keresztül menni. És eközben valamit megtanulni. Hogy azt gondoltam, hogy ugye elrontottam az életem, azt gondoltam, hogy vége a világnak, elrontottam valamit, most már mindenki engem fog szídni és bántani, és egyszer csak megtanulom azt, hogy akik igazán szeretnek, fütyülnek rá, hogy tökéletlen vagyok. Hogy nem a tökéletességemért szeretnek, már csak azért se, mert sose leszek az, és mert ők se azok. Tehát például van bennem egy félelem, hogy ha ez velem megtörténne, akkor szégyenemben elsüllyednék a föld alá, és kiderül, hogy megtörténik, és megtapasztalom, hogy akkor is szeretnek.
Pál Feri atyával ma a fejlődéshez vezető útról beszélgettünk. Ezzel a témával, tehát még az előző évad utolsó előadásait dolgozzuk fel. Innen folytatjuk egy hét múlva, tartsanak velünk legközelebb is. A technikus Bixa Levente nevében is búcsúzik sorozatunk szakértője
Pál Feri
és a műsor szerkesztője Csút Judit.